Köszöntünk téged asztalunknál.
A jelenlegi lelki elmélkedéshez.
Bemutatom neked Ferkót, avagy Mikó Ferencet.
Bemutatom neked Güntert, avagy Milt Güntert.
Ferkó Erdély mélyében él, egy kis falucskában, Tarcsafalván.
Günter Németországban él, hol Freiburgban, hol Frankfurttól nem messze, egy kisvároskában.
Ferkó lelkész, és egy egyházközséget vezet.
Günter lélekbúvár, avagy pszichiáter és terapeuta, és egy családokat kezelő kórházat vezet.
Ferkó unitárius.
Günter katolikusnak született, és buddhista szerzetes volt.
De mindketten elsősorban
humanisták vagyunk.
Ferkó 3 gyermek édesapja.
Günternek van egy kislánya.
És ha nem is sejtetted,
testvérek vagyunk.
De a nap végén mindketten emberek vagyunk.
Az élet csodáival,
a sors csapásaival,
hétköznapok bukásaival,
a szívünk reményével
és álmaival.
Erre az útra hívunk meg téged is.
Megosztunk veled egy csepp mézet,
hogy mindennapjai lelkét édesítse.
Üdvözöllek, kedves jelenlevő, üdvözöllek, Ferkó. Nagyon örvendek, hogy megint a virtuális asztalnál vagyunk mi hárman, és az különböző dimenziókból, különböző időkben megint döntöttünk, hogy találkozzunk.
Szervusz, kedves hallgató, néző, üdvözlünk itt a mai megbeszélünkben.
Különben szeretném visszajelezni, már kaptam egy visszajelzést egy e-mailben az etiki részekről, és egy kis nyelvtani megfogalmazás volt, és örvendek, hogy az ismerősöm egyféleképpen családtagom felhívta a figyelmet rá. Gyakran emberségességet mondok, és tulajdonképpen emberi dolgokról van szó. Igen. Erre próbálok figyelni, sajnos ezek az egyik tünete annak, hogy az utóbbi időben inkább németül beszélek, és ennél fontosabb számomra, hogy ezt a magyar nyelvű podcastot együtt végezzük, és gondozzam a magyar nyelvemet, ez fontos számomra. Oké.
15 esztendeje már napi szinten többet beszélsz németül, mint magyarul, nem?
És hogyha beleveszem azt is, hogy az egyetemet románul végeztem, és az is egy ilyen nagy vízbeugrás volt, mert azelőtt az iskolában nekem még nagyon sok nyelvtani különlegességem voltam a román nyelv kifejezésében, és egyből elkezdeni az orvosit románul, az egy nagy mély ugrás volt. És utána németbe ugyanígy belevágni, ha bár német származásom van. Ezért van egy ilyen kifejezésem, hogy német viccesen szoktam mondani, hogy nekem egy alternatív nyelvtanom van. ez ugyanígy vonatkozik a románra is, és sajnos azáltal, hogy ez két nyelvet többet beszéltem az utóbbi időben, a magyarul is egy alternatív nyelvtanom lett, de ha ez így is van, akkor is szeretném, hogy kapcsolatba kerüljek emberekkel, bárhogy is van a nyelvtanommal, és természetesen ettől függetlenül, ha valamiről ismételten visszajelzést hallok, vagy hallom, hogy valami szisztematikus alternatív jellegről van szó, akkor próbálom azt úgy alakítani, hogy másoknak az ismertes sémában van.
Nekem az a tapasztalatom, hogy a kapcsolódás a legfontosabb. Körülöttem még van, az anyanyelvemen kívül ismerek egy román, egy angol és egy német nyelvet, és egyiket se tudtam tökéletességre, jó minőségűre fejleszteni ahhoz, hogy például spontánul leírjak egy szöveget, amit vállalok. Viszont sokat tudok beszélgetni, és akárkivel beszélgetek ebben a Ezeken a nyelveken többet, mint egy mondat, többet, mint öt mondat, mondjuk két-három nap, hogyha együtt vagyunk egy kiránduláson, akkor az a jelzés jött vissza, hogy végül is mennyire jó, hogy ha helytelenül is, de kapcsolatot tudunk teremteni, és legalább ezen a szinten tudunk kommunikálni. Tehát felülemelkedett a nyelvtani hibákon és a tévedéseken az, hogy kapcsolatot és gondolatokat tudtunk kicserélni.
Igen. És ezzel bele is vágtál a mai témában, mert a téma mára az a magányosság és elidegenedés. Ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Örvendök, hogy erről most ketten beszélünk. Fenntartanánk a jó öreg struktúránkat. Először személyes élmények, és személyes élmények alapján rátekintünk erre a témára, és lehet, hogy sikerül megfogalmazni egy-két útmutatót, ami számunkra jelentőségteljes. És kedves jelenlevő, remélem, hogy ez téged is bátorít a témáról elgondolkodni, és arról elmélkedni, és lehet, hogy olyan felismeréseid vannak, ami úgy számunkra, ami mindenki másnak jelentőségteljes lehet. Úgyhogy, mint hogy a sebész mondaná, vágjunk bele. Perko, neked milyen élmények jönnek fel, hogy ezt a témát megemlítem, hogy magányosság, elidegenedés?
Nekem egy pár éve hasított belém ez az élmény. Azt hiszem a felvezetőben, a bemutatkozó részben elmondtuk, hogy sokan voltunk testvérek, és ilyen bokrokként összekapcsolódva, csokrokként összekapcsolódva alig tudtunk egyedül és magányosan maradni gyermek és fiatal korunkba. Akár szobát, akár életteret kellett folyamatosan, egyszerűen a nagy család miatt megosztani. Én azt mondanám, hogy sose unatkoztunk, nem létezett olyan, hogy nincs játszótársam, vagy nem volt, aki ügyeljen ránk, vagy aki megsapkázzon, ha valamit nem csináltunk rendesen. Tehát mindig volt valaki a társaságunkba, és úgy éltem meg, hogy azt az egyedüllétet és a magányt, azt, ha csak egy pár pillanatig, legfeljebb ilyen iskolai táborban tudtam megérezni, ahol összevetődtünk cserkésztáborban, vagy iskolai táborban, kiránduláson, hogy nem kapok olyan szemét, aki úgy elfogadna, és magányos vagyok. De ezek feloldódtak, ezek hullámzók, nem maradtak maradandó élmények. Nem tudok kihangsúlyozni olyan gyerekkori élményt. Viszont nagyon belém hasított mélyen a válások után, miután én hozzászoktam ahhoz, hogy a gyermekek napi szinten a körülöttem vannak, egy-két napot, ha voltam távol, azon túl mindig ott voltak az életemben, tehát nehéz magányosnak lenni gyermekek, három gyermek mellett. És amikor belém hasított ez az érzés, amikor kiderült, hogy a gyermekek az édesanyjukkal is lesznek, aki már nincs velem egy fedél alatt, és vannak olyan napok, amikor csendben van a ház. És ez nem egy hét, mert éppen utaztak nyaralni, hanem ez mostantól fogva rendszeresen így lesz, és nagyon-nagyon mély és fájó ürességet éreztem. Az marcangoló, hosszú hetekig tartott, hónapokig. Nem is tudom, nem megszoktam, hanem jöttek olyan élethelyzetek, amik ezeket feloldották. Álljunk meg itt egy kicsit, mert már kezdtem túl sokat beszélni. Vagy kérdezz, hogy miket látsz te, vagy mondjál te saját élményeket.
Így meglepett, hogy szeretem ezt, amikor így az életrajzunkról mesélünk, és így felismerni különböző utakat, amelybe belevágtunk. És számomra a magányosság az elég hamar előjött. olyan 10 éves koromban, 10 éves korom elején, és most éppen így összekötöm magamba a szálakat. Nagyon jól látható, és így bennem, hogy hogyan kapcsolódik a szégyennel, és ez az önizolálás. És ilyen belső képekkel például egy jó ideig lovagoltam ezen a képen, hogy a félreértett, nem megértett fiatal fiú. Igen. A nyelven volt egy férfi, de úgy utólag a mostanra az időszakra nézek, csak egy kis fiú voltam, aki valahol mindenféle bizonytalansággal is küszködött, másrésztről, más dolgokban nagyon jól végezte a dolgát, és ennek az érdekes kombinációja sok magányossághoz járult hozzá. Azt hiszem, valahol már említettem ilyesmiket, hogy iskolaszünetekben odaig jutottam, hogy gyakran egyedül sétáltam, és hogy az iskolaudvar szélére húzottam. Egyrészt, hogy tetszett nekem ez az állapot, és ez az nagyon érdekes, hogy van egy ilyen mágneses vonzódása, másrészt biztosan egyféle bizonytalanság is ott volt benne, ami nem volt annyira jelen az élményemben. Jól el voltam, így álmodoztam magamban, hogy elgondolkodtam, meg hogy foglalkoztam témákkal, meg szerettem a bűvös kockámat, és azt, hogy forgatgattam, és valamit ezzel megoldani, és valahogy volt ez a visszahúzódott rész, és hogyha visszamentem az osztályba, ott akkor nagyon bele tudtam szívódni a tananyagba, amiről éppen szó volt. És ez az érdekes diszonanciája a két élménynek. Igen. És most fellélegzek, mert a fájdalom jön hozzá, hogy valahol mennyire ott volt ez a megfelelési vágy. És úgy érzem, hogy az iskolában tanárokkal hogy könnyebb volt viszonyulnom, mert a sokféle tananyaggal kapcsolatban nagyon kíváncsi voltam, meg volt egy ilyen lábon járó lexikon élményem, és iskolatársakkal kapcsolatban vannak persze kivételek, de soha sokkal izoláltabb voltam. Valami történik a szobádban?
Kint az utcán.
Igen. És eljutottam erre a pontra, hogy erre rá tudok nézni, és meg tudom fogalmazni, és ugye mély kívánság jön sok fiatal emberrel kapcsolatban, hogy olyan struktúrákat találni, ahol egyféle kísérletet, meg bátorítást, meg új élményeket, más élményeket kapnak erre a hullámra, amelyben sokan szerintem átesnek kamaszkorban. Ez az egész megfelelési vágy, izolálódás, alkalmazkodás, izolálódás.
Ezt úgy mondod, hogy átesnek, mintha ez olyan szépen lezárulna, mintha
Sajnos
a
nem, igazad van,
szőke való. Igen,
beleragadnak.
ez azért meglepő módon nagyon sok ismerősömnél, szerettemnél jön elő, és hosszú-hosszú évtizedeken keresztül tart vagy meghatározó. És szomorúan veszem tudomásul. Önmagamban is azt, hogy miután kimondja az ember, akkor is.
Igen. Igen, és Mondjuk nálam lehet, hogy ez az élmény is van, hogy szakmámon keresztül halmozódnak azok az emberek, akiknél ez sokkal erőteljesebben jelen volt, és több ember, akit kísérek, újra meg újra találkozom ezzel a jelenséggel is, hogy mennyire az iskola folyamán, meg a fiatalságok folyamán úgy elzárkozottak, és néha lett egy ilyen kis szigetük, és valami történik, és hogyha ez a sziget összeesik, akkor feljön egy még mélyebb magányosság. És nekem is valahol ez történik, hogy voltak ezek a bizonytalanságok, izolálódás, és egyben összekötve a kis szigetemmel, és a kis szigetem az a tudásom volt, meg dolgokat, hogy nagyon jól végezni, és de nagyon érdekes, hogy másik kis szigetem az ilyen szervezés volt, és dolgokat rendezni, nem rendben tartani, hogy fontos, hogy különböztessük, mert az egyáltalán sajnos nem az én témám, de rendezni a diákokkal is sok közös élményem van. És egy más szinten, hogyha ez a kis szigetem nincsen, vagy hogyha a munkahelyemen, amit nagyon lelkesen és lendülettel végzek, hogy ott is valami inog, akkor előjön ez a mélyebb magányosság. És egy fontos állomás számomra ezt felismerni, és elkezdtem ezzel másként tekinteni, magammal másképp bánni, és az nagyon-nagyon határozott volt ez, hogy magammal találkozni, meg azok a spirituális dimenziók, amelyek számomra mindig egy kísérő támogatás volt. De maradjunk most az emberi világban. Mert valami egy nyers dolog jön elő, hogyha a kapcsolatainkban, párkapcsolatunkban, hogyha elkezdjük magunkat kérdezni, mi is történik valójában. Azt hiszem, mert mondtam egyszer ezt a szójátékot, hogyha az amerikai nyelvből, meg angol nyelvből mondanánk, egy W, egy T és egy F. Ez több kérdőjellel. Hogyha ezt megkérdezzük magunktól, most mondom a lefordítását ennek a szónak, what's the function, mi a funkciója? Hogyha ezt megkérdezzük magunkban, például a kapcsolatban, miért teszek valamit, vagy nem teszek valamit, mi mozgat engem. És
Gondolod, hogy erre mindig tudjuk, mi a válasz?
pont az, hogy nem. Pont az, hogy nem. Pont az, hogy sokszor becsapódunk, és a válasz akkor kezd el előjönni, hogyha a kérdést a dimenzióba hozzuk.
Nyilván, ha tematizáljuk, az már jó. Ha már gondolkozunk valamin, az már jó.
Igen.
Én a saját élettapasztalatomból rájövök, hogy van egy helyzet az életemben, nem sikerül egy párbeszéd, nem úgy alakul a párommal, nem az az érzés ébred fel benne, mint amit én szeretnék. Mit tudom én, fáradt vagyok egy hét és egy ünnep után, egyszerűen azt érzem, hogy csak, mit tudom én, jelen szeretnék lenni, és megöleljenek, és elfogadjanak, hogy kifáradtam. És a beszélgetés mégis elmegy hát kéne már kimozdulni, menjünk ki a szabadba, és a naptól fellendülünk, és én értetlenséggel szembesülök, akkor ha bezárkozom, egyből magyarázatokat kezdek keresni magamnak, és ezeket, ha nem mondom el, és akkor úgy megmagyarázom magamnak, hogy hát én fejeztem ki rosszul magamat, én kéne kimozduljak magamtól, én kéne jókedvet sugározzak, biztos én vagyok elégtelen ebben a kapcsolatban, én nem felelek meg, és ez így egy ilyen spirállal, olyan szépen, mint a dugóhúzóba, hogy belemegy a dugó, kész, utána a végén már csak egy mozdulat kell, ki is pattant, kinyílt az a bor vége, meg van ágyazva a rossz hangulat, és bele van szorulva. Hát a kérdés felvetés, mind rugózni azon, és gondolkozni, hogy miért van ez, miért van ez, mert bele lehet akadni egy rossz irányba. Én a személy szerint azt szeretném, ezért kérdezek én tőled vissza, hogy ez a what the function, mi a szerepe, nem mindig a jó irányba. Az én bölcs megállapításom, mindig ide keresem az utat, de mindig azt mondom, hogy a szeretet, vagy a szeretet vágy, vagy a szeretet elvesztésétől való félelem. Alapvetően ezekre a dolgokra, mert ezt egy szóba akarjuk mondani, a szeretet, hogy ide megy vissza minden cselekedetünk. Közvetve vagy közvetlenül ide vezethető vissza. Az elfogadásra, a létünkre, hogy fogadjanak el úgy, ahogy van. Az mindegy, hogy az már az időn, a szépségünkön, a tudásunkon, a megfelelésünkön keresztül jön most elő, de én ezt látom. What the function? What is the function? Úgy is a love lesz belőle, csak hogy az nagyon ágasbogas. A magány is körülbelül erre megy ki, amikor nem kapok olyan szemét a közelemben, aki úgy szeret, ahogy vagyok, szomorúan egyedül, és akkor ebbe a spirálban nincs ilyen, ez se jön be, az se hív fel, ez se keres, az is elment, az is távol van, és akkor úgy ül az ember, és elmagányosodik.
Talán megnevezik egy pár pontot abból, amit meséltél, és kihangsúlyozom. Az egyik számomra ilyen felkiáltó jel, az angol nyelvben azt mondják, hogy a red flag, amire megtanulhatunk figyelni, az egyik felkiáltó jel, hogyha érvelésekben jutunk. Az érvelésnek megvan a fontos szerepe, bizonyos nagyon konkrét kontextusban, de az a konkrét kontextus az sokkal-sokkal kevesebb, és sokkal konkrétabb, mint amennyire lesz a hétköznapokban felvetjük. Például, hogyha ez, amit említett, hogyha a pároddal beszélgetés közben az egész egy érvelésről szól, akkor az egy pont, ahol kicsit meg lehet állni, vagy ugyanígy ez magunkra is vonatkozik. Hogyha magammal kapcsolatban egy ilyen érvelési viszonyba jutok, áh, most ezt nem teszem, mert ez és az, és hogyha úgy lenne, az és az, és hogyha... Ez egy nagyon ilyen érvelő állapot, ez egy tudatállapot. Hogyha ezt felismerjük, és ha ezt felismerem én magamban, akkor van a pont, hogy kicsit megállni, először az élménnyel jelen lenni, és utána megkérdezni, ki, mire van most éppen szükségem? Miről szól nekem ez a dolog? Mi az, ami bennem történik? És mi az, ami bennem történik, pont ezzel az élménnyel, mi a fókusz erre, hogy mi az, amit szándékszom, egy mélyebb szinten, nem a konkrét helyzet és cselekedet szintjén. Mondok egy példát. Lehet, hogy arról gondolkodom, hogy éppen ott vagy, otthon vagyok, és lehet, hogy jó lenne kimenni, de kicsit felhős az idő, akkor lehet, hogy ennék valamit, de lehet, hogy be van zárva a bolt, vagy mit tudom, vendéglőbe mennék, és ez így forgolódik. Ha ezt felismerem, érvelés, ding-ding, megállni, oké, mi történik? És lehet, hogy felismerem, hogy valahogy vágyakozom kifele, de valami elzár. És itt már nem érvekről van szó, egy bizonytalanság felhő ott van, vagy egy félelem felhő. És akkor egy mélyebb szinten mélyebbre mondja, oké, mi az, amire szükségem van? Lehet, hogy egy szinten azt mondom, hogy éhes vagyok. De hogyha egy szinten mélyebbre megyek, lehet, hogy felismerem. Szóval hozzátartozás élménye. hozzátartozás, elfogadás, amire éppen szükségem van. Vagy hogyha felkölt te nyelvvilágodat használom, szeretet. És akkor feltettem a kérdést, oké, mi lenne most egy kicsi hangya lépés, ami abba az irányba megy?
Gondolod, hogy ilyen hamar fel lehet ismerni azt, hogy valóban mire van szükséged?
Nem. Itt arról van szó, hogy számomra ez egy ilyen gyakori ösvény, ez a munkámon keresztül, meg a saját élményeimen keresztül, de sok embernek az az egész idővel még ezek a folyamatok kialakulnak, de felismerni, hogy érvelünk, vagy párkapcsolatban valamiről vitatkozunk, vagy beszélünk, és mind a kettő hevesen az érvekkel jön, az egy olyan mond hely, amit elapjával felismert moment, így nagyon könnyű ebbe a síkba jutni, hogy kinek van igaza, vagy nem tudom mi. Inkább azt a kérdést feltenni, teljesen mindegy, hogy kinek van igaza, inkább arról van szó, mi történik benned, mi történik bennem. Kezdjünk arról beszélni. És akkor feljönnek egy, hát attól félek, hogyha velem nem értesz egyet, akkor pont, pont, pont. Attól félek, hogy ez, és tulajdonképpen ezt szeretném, hogy pont, pont, pont. Vagy egyszer csak elője, tulajdonképpen egyszerűen csak azt szeretném, hogy öleljék egymást, egy kicsit tartsuk egymást, és teljesen más dimenziók nyílnak meg. És a magányosságnak, meg izolálásnak az egyik a köve, amit magamban is egy folyamat újra meg újra felismerni, egy szinten ez az egész hullám a gondolatoknak és élményeknek, másik szinten ott van a szégyen, amiről beszéltünk, de gyakran ez sem ismerődik fel, hanem szégyen inkább úgy jelentkezik, mint egy bizonytalanság, vagy egyféle félelem. És amire kiakad az egész, hogy merek-e az életbe belelépni, még hogyha az eredmények bizonytalanok.
Hát.
Az életben jelen lenni és részt venni. És ennek van egy ilyen aspektus, az életben részt venni, kiállni magam mellett, nem mint egy ilyen görcsösen feszíteni és valamit őrizni, hanem egyszerűen fel, ez az épp jelenlegi helyzet, ezzel lépek ki a világba, és ezt mutatom meg, és bízom benne, hogy valahol ennek rezonanciája van.
Ez. Nem is tudom, hogy fogalmazzak. Én átéltem mind a két helyzetet, azt is, amikor teljesen, tehát úgy rendeztem be az egész életemet, hogy csak azokat a dolgokat vállaltam fel, amiket én tudtam irányítani. És ebből kifolyólag mondok egyszerű példát, amit utólag értettem meg. Nem ittam alkoholt, semmit. De nyilván benne volt az is, hogy nem is ízlett, de hát ez csak egy, van olyan alkohol, ami, tehát mindenféle alkohol van, egyszer csak megkapja az ember azt, ami ízlik. De sokkal inkább a kontrollvesztéstől féltem. Mi történik, hogyha nem én irányítom a saját helyzetemet? És csak olyan kapcsolatokat, vagy olyan helyzeteket vállaltam fel, amit én nagyon-nagyon leuraltam, és irányítottam. És meglepődtem, ha nincs meglepetés az életben, illetve hát én nem tudom a világmindenséget irányítani. És akkor átjutottam, volt olyan élethelyzetem, amikor az egészet rábíztam minden a napnak minden csodájára, és lebegő állapotba éreztem magam, és minden nagyon jól ment. És nem irányítottam semmit, És akármibe próbálkoztam, az jól sült el, és úgy éreztem, hogy milyen jó, hogy van gondviselés, és minden megoldódik, minden jó irányba oldódik meg. Én mind a kettőt átéltem. Nem tudom elmondani azt, hogy tudatosan irányítani tudom, vagy választani. Nem tudom elmondani, mely módszerekkel, vagy milyen úton jutottam egyikbe vagy másikba. Benne a helyzetről tudok mesélni. Nem tudok
Igen.
egy receptet mondani.
Először megemlíteném, hogy az első rezonancia az volt az alkohol nemivásról. Ezt teljesen felismerem magam, én is azok az emberek közé tartozom, aki egy csöppet sem iszik. Biztosan van benne, és részemről is viszonyféle félelem. Másrésztről találkozom számtalan más helyzettel, ahol nagyon jól kiélem magam, és elengedem a kontrollt. Azt hiszem, hogy én még hordozok más élményeket is, mint kellemetlen élmények apámmal, aki aki sokkal inkább, sokkal gyakrabban ivott alkoholt, mint nem ivott alkoholt, meg így tovább. De visszatérve a kérdéshez, egy nagyon-nagyon kijózanító élmény felismerni, hogy mi az, amit keresem a magyar szavakat, amit meg tudok határozni, és mi az, amit nem. És a kiózanító az, hogy a világban nagyon sok mindent nem tudok meghatározni. Bizonyos befolyásom van saját magamra és még másokra is, de a nap végén nem, nincs az én kezemben. És már ezzel a kifejezéssel is megmutatom, mi az, ami a kezemben van, az, amit a kezemmel és lábammal teszek, és az, amit mondok vagy nem mondok. Minden más nincs az én kezemben. Az, hogy mit érzek, vagy nem érzek, az, hogy mit gondolok, vagy nem gondolok, nincs az én kezemben. Hogy a másik arra hogy reagál, hogy a világ, hogy a meteorit a földre esik, vagy egy tégla a fejemre esik, nincs az én kezemben. És mindennek ellenére egy radikális változtatást tud okozni, hogyha eldöntöm, hogy az életemet a kezembe veszem. És mindenféle dolgot, ami velem történik, nem ebbe a síkba jutni, hogy hát nem tehetek róla, hát ez történt velem, mi történt velem. Persze, egy csomó minden van, amiről nem tehetünk. De hogyha tartalmilag tényleg így van, hogyha az élménybe belemegyünk, hogy nem tehetünk róla, egyre inkább kiszolgáltatjuk magunkat. És ha az élménybe belemegyünk, oké, történt, ami történt, de most mit teszek, akkor valami erőteljes felszabadító jön hozzám. Ez már egy ilyen klisévé vált ez a mondva példa, hogy mint egy bridge játékkal, így gondolok arra, mert a családomban jó páran bridge-eznek szívesen, de hogy bizonyos kártyákat kapunk a kezünkbe, és nem tudjuk, hogy milyen kártyák jönnek, de még mindig mi dönthetünk róla, hogy mit teszünk ezzel a kártyával. És minden nap új kártyákat kapunk, másféle kártyákat, másféle színeket, és még mindig az én kezemben áll, hogy oké, akkor most mit teszek. És a magányosságnál gyakran beleesünk ebbe a fájdalmas kiszolgáltatottság élmény a bizonytalanságból, vagy elutasításból, vagy elutasítástól való félelem, és inkább választjuk a biztos, megszokott, szomorú dolgot, mint a bizonytalan, szokatlan, és lehet, hogy örömteljes, vagy nem dolgot. És sokszor persze mindenképpen választunk valamit, benne van a mindenféle fájdalom is. emlékszem, ez nagyon fel tudom ismerni magam, eznek nincs köze magányossághoz, a jelenség ugyanaz, de zenélni. A zene az egy olyan szakma, amit gyakran úgy tanítanak, hogy ez a pontos, így kell lennie, ez helyes, ez helytelen, ez falcs, mondjak magyarul?
Igen.
Tehát valami, és nagyon-nagyon benne van, úgyhogy beleeshetünk ebbe, és ez teljesen elbizonytalaníthat minket a zenélésben, éneklésben, ritmusban, mindenfélében. És egy bátorság kell ahhoz, hogy azt mondjuk, persze, hogy egy szinten próbálom ezeket a struktúrákat tartani, de a nap végén játszok, ahogy játszok, éneklek, ahogy éneklek, és merrek énekelni. És az egyik zenetanárom mindig azt mondta, csak egy ember nem hibázik, az, aki nem zenél. És az életet választani, az életbe belelépni, ez jelenti, hogy hajlandóak vagyunk dolgokat elbaltázni, bizonyos dolgok nem úgy sikerülnek, vagy terveztük, bizonyos reakciók fájdalmasan jönnek, és akkor is az életet vállaljuk mindezzel, ami benne történik. Mi történik benned felkor, amikor mindezeket mesélem?
Néha azonosulok ezzel a gondolattal, máskor pedig bezárkózom magányba, hogy hát, na. Felismerhető és nyilvánvaló, hogy ha én kilépek és találkozom emberekkel, akkor ez rohamosan oldódik ez a. És különböző emberekkel, nem ugyanazzal. A kicsi gyermekeimnél látom. Összevész a szüleivel, összevesz velem. Morcos, de nincs nagy választása egy 12-13 évesnek, hogy most elfusson a barátjához, főleg nem tartsa falván. Akkor vagy bezárkozik a szobájába, vagy kijön és velem találkozik. Felnőtt emberként megvan az a lehetőségünk, és én volt helyzet, amikor tudatosan gyakoroltam azt, hogy hiába volt sok feladatom, hiába nyomasztott rengeteg teendő, nekem megérintett a magányosság szele, és egyszerűen azt mondtam, hogy én most nem akarok ebbe belemenni. Fogtam magam, és elindultam. A legegyszerűbb a kávézóba beülni. Én Székelykeresztúron lakom, és az egy olyan kicsi város, hogy a kávézóba beülsz, akkor 10-ből 8 embert fogsz ismerni, aki betér. És legalább annyit kérdező, hogy vagy, de nem ennyit szoktak kérdezni, mindig megállnak. De tudom, igen, ez energiát kíván, ez kívánja, hogy én felöltözzek, hogy én visszamosolyogjak és visszakérdezzek. Tehát nem lehet ülni a kávézóba sarokba, Bumfordian, akkor inkább nem megy be oda az ember, egy idő után megszégyeli, ha nem válaszol semmit. Máskor pedig kényelmesebb itthon maradni, és a saját gondolatok körül forogni, és sajnáltatni önmagat, és forogni. Tehát ezek jutnak eszembe először, hogy olyan pozitívan és szépnek hangzanak a gondolataid, átélem őket bizonyos helyzetekben, igen, útmutatót tudnak adni, és a másik pillanatban minden tudat és minden tudás ellenére beleragad.
Igen, és kifejeznénk egy jelenséget, amely manapság annyira elterjedt, és pedig, hogy a számtalan technológiánk van, ami arra biztat minket, hogy kapcsolódjunk egymással, de amin keresztül az történik, hogy sokkal jobban elzáródunk. Ez nagyon-nagyon érdekes jelenség, és egy nagyon szomorú és fájdalmas jelenség. Kezdjük ilyesmivel, mint a telefon, a Skype és a Zoom, amit most is használunk, és éppen ennek a gyümölcseit élvezzük valahol, de...
Élvezzük a gyümölcsöt, de nem ezzel a céllal kezdtük. Tehát ez nagyon fontos, hogy a telefont, a Skype és a Zoomot van, aki arra használja, hogy kapcsolódjon, holott lehet, hogy el is tudna indulni. Erre gondolsz? Én nagyon szeretném kihangsúlyozni, most nem ezzel a céllal, szinte munkacéllal, meg önmegismerés céllal kapcsolódtunk most a Zoomra. És nem
Igen.
az, hogy egymás társaságában legyünk, az egy pozitív hozadéka, nem?
Igen, és mégis egy nagy háttere van, hogyha összehasonlítjuk, és sok nyugati embernek már alig van erről emléke, de nekünk keleti világnak, akkor még erről sok kellemes élményünk van városban is, hogy amikor ezek a dolgok nem voltak annyira jelen, például a szomszédokkal sokkal jobban ismertük egymást.
Ez tartsa falván még egy annyira aktív dolog, hogy egyszerűen az én korosztályomnál egy picivel idősebbek, most mi 40 éves korosztályban, 40 év elején járunk, 45 évtől 65 éves korig az embereknek gombos telefonjuk van, és ha valamit meg akar beszélni, akkor átmegy a szomszédba gyalog. Lehet, hogy felhívja hanggal, de ilyet, hogy WhatsApp üzenetet írjon, vagy SMS-t, ez hallatlan, falun belül. A nálam fiatalabb generáció viszont rohamosan átveszi. Tehát az 5 évvel fiatalabb, az a virtuális térbe él úgy, hogy átnézek a szomszédnak a szobájába, mert annyira közel lakunk egymáshoz. Akkor is.
Igen, és pont erről van szó, hogy nekünk embereknek van egy természetes indítatásunk kapcsolatba lépni. És jelenleg ezt a természetes indítatást nagyon jól ki tudjuk élni azzal, hogy felhívjuk ezt, felhívjuk azt, pár száz kilométerrel távolabb van, beszélgetünk, volt egy szép és kellemes beszélgetésünk, a jó oldal ennek, hogy tényleg, mint család tartjuk a kapcsolatot, vagy mint régi barátok tartjuk a kapcsolatot, de a következménye az, hogy az új helyen, ahol vagyunk, már nincs, már más hétköznapi igények van, ami bevásárol négy új, de egyre inkább elmegy ez az igény, ami a kapcsolat teremtéssel ehhez tartozik. Hogy ugyanilyen a bevásárlás volt egy olyan időszak, hogy egy kicsi boltok voltak, ahol mindenki valahogy ismer mindenkit, és mi beszélgetünk, és például nekünk volt ez az úgynevezett a nénihez menni, ez egy
Sarki
üzlethez.
kisbolt, ez a leg, itt,
Ez egy
ez
sarki
Erdélyben,
bolt.
Magyarországon ez a kifejezés. Sarki kisbolt.
A sarki kisbolt, és ott ismertek minket, mi is jól ismertük azt, aki a családot, aki ezt a sarki boltot szervezte, és manapság egy hatalmas, legalábbis errefelén hatalmas üzletek, vagy most már egyre inkább megjelenik, hogy én be tudok vásárolni egy appen keresztül, tehát már nem is kell elmenjek a boltig, hanem valami csomag hozza a házhoz, ahol nem is látom a csomagszállítót, csak leteszik az ajtó elé. Tehát annyi minden lehetséges, ami ezt az egész kapcsolatba lépést aláaknázza. Vagy egy természetes igényünk van különböző élményekkel találkozni, különböző dolgokban részt venni, és ez olyan jól áll kielégítődik, például egy fél éjszakán keresztül sorozatfilmeket nézni, és van ez a jelenség az agynak, hogy egyáltalán lát valamit, mint tanú, valahogy átéli azt. És akkor részt vehetek egy izgalmas világban, ahol ez és az történik, és megoldódik, és sikerül, és az emberek szeretik egymást, és nem tudom mi. És az a realitás, hogy egy elhagyott szobában üldögél valaki, és nézi ezt a sötétségben. És vagy a fülhallgató és a zenehallgatás. A zene egy Nagyon-nagyon szép, megmozgató jelenség, különösen az együtt zenélés, vagy együtt kamara zenélni, vagy a hasonlók. De zenét hallgatni, és különösen zenét hallgatni egy kicsi gépről, miközben az utcán járunk, és mindenki megy az utcán a saját kicsi hangbuborékában, és már még a jelenlegi hangkörnyezetben sem jelen lenni, vagy ebben a virtuális szemüveges világban, ami meta, ami most jelenik meg egyre inkább, ahol még a saját formámat és alakomat, koromat, mindent választhatom. Egyrésztről valamit felszínesen kielégít, másrésztről egyre inkább elzár minket, és elzár minket. És itt csak mindenkit bátorítani tudok, hogy az életben, ahol lehetőségünk van, vegyünk részt. Amit tényleg meg tudunk vásárolni, anélkül, hogy gombokat nyomogassunk és rendeljük, vásároljuk meg. Hogyha még a megvás, hogyha az eladóval, aki ott van, még hogyha egy pár szót is váltok, ami azon kívül van, hogy kártyával fizetek, vagy készpénzzel, és kérek számlát, vagy nem kérek számlát, és szép napot kívánni. Hogyha ezen keresztül sikerül egy kis beszélgetés, minden sor erejére, ez csak bátorítani tudom. És ennek egy jó ellenpéldája az ikertestvérem. Nem tudom, hogy meséltem-e neked az ikertestvéremről.
Nem.
Nekem van egy ikertestvérem, aki fekete bőrű, 10 évvel idősebb, és Gánából jön. De tényleg hasonlítunk egymásra, és így mondogatjuk egymásra, hogy hasonló magasságunk is van, meg a formánk is mindenki hasonló, csak más bőrszíne van, és nagyon hasonló terápiás formákkal dolgozunk. És gyakran, amikor kollégák voltunk, hogy együtt megérkeztünk, ez a vicc alakult ki, hogy ikertestvérek vagyunk. És ő Gánából jön, és már sok éve pszichológus Németországban, és mesélte nekem, hogy egyszer sok év után időbe kellett, amíg eleget keresett, hogy meg tudja engedni magának, hogy hazautazzon, és drága repülője, mindenféle. Meglátogatta a családját hosszú idő után, és így nagyon el-európaisodott azáltal, hogy vagy 9 évet volt már Németországban. És amikor hazament, az a hely, ahol van vagy 16 testvére neki. És neki volt egy egyszerű, hogy kialakult egy természetes kívánsága, hogy most szeretne egy kicsit egyedül lenni, hogy magának olvasson, meg ez, meg az. És a 16 testvér és a családtagok teljesen értetetlenül tudnak, mi egyedül lenni, mi van veled, beteg vagy, mi történik, úgyhogy annyira olyan elképzelhetetlen fogalom volt, miért akar valaki egyedül üldögélni valahol egy szobában. És ez így olyan jól kifejezi, hogy mennyire ilyen civilizációs jelenségek alakultak ki, és nem véletlen, hogy vannak lelki betegségek, hogy teljesen mindegy, hogy milyen kultúrában vagyunk, procentuálisan ugyanannyi a százalék annak a betegségnek. És ezek egy nagyon genetikai, meg biológiai betegségek. De vannak betegségek, amelynek van egy genetikai és biológiai jelensége, de sokkal inkább egy kulturális betegség. És például a depresszió az egy kulturális betegség. És olyan életformánk van, ami ezeket a dolgokat sokkal inkább elősegíti. És ugyanígy a magányosság, izolálódás modern világunkban sokkal könnyebben előjön. Annyira könnyen el tudunk zárkozni, vagy belezárkozunk egy képzelt világba, és képzelt biztonságban, és élni, és az életben részt venni, ezt félni is jelent, egy számtalan más élmény mellett, szomorúnak lenni, csalódni számtalan más élmény mellett, de ezért találkozni, örvendeni, és sokkal színesebb életben részt venni.
Mégis, hát értem, amit mondasz, és bennem is megszületik, tehát határozottan jobb eredménye van a találkozásoknak. Egyszerűen a kisugárzás az egy olyan mérhetetlen, megfoghatatlan dolog, amit nem lehet palackba zárni, csomagolni, eladni. Jön. Mégis kíván egy energiabevitelt, és van, amikor az ember nem akarja ezt az energiabevitelt, és te folyamatosan ismételed azt a gondolatmenetet, hogy el kell fogadni azt a helyzetet, önmagunkat abban is, hogy nem akarunk kimenni. Mert például szégyellünk valamit, vagy nincs kedvünk hozzá. És az ember, ha ezt sokat gyakorolja, akkor bele tud ragadni ebbe. Ez az
Igen.
elmagányosodás. Csak akkor az a kérdésem, hogy akkor meg hogy kezelje az ember ezt ezt a gondolatot, hogy van, amikor nincs. Van, amikor szükséged van az intim szférádra, a becsukott ajtó, főleg én néha beszélgetésünk elején most arról beszéltünk, hogy én gyerekkoromban ritkán éreztem magányosnak, mert például sokan voltunk, és keveset lehetett egyedül lenni. A mostan, ahol Tarcsafalván, ahol vagyok, és hogy mivel nincsenek állandóan velem a gyermekek, jó néhány év után hozzászoktam ahhoz, hogy nekem néha vannak olyan időszakok, amikor teljesen csend van a házban, tudom élvezni ezt, tudok tenni olyan dolgokat, amik jó. És amikor összefut minden, és jön nagyon sok vendégem, és nagyon sok idegen, és nagyon sok alkalmazkodás, akkor néha érzem, hogy elfogy a tér, az idő, a levegő körülöttem, és örülnék 20 perc szabadnak, utána a találkozás sokkal jobb lenne. És nem tudom azt mondani, hogy tévesek ezek az érzések bennem. De
Igen.
ha ezt sokat gyakorolom, és sokat erősködöm a saját teremért, akkor egyszer csak magányos maradok.
Igen. Igen, és ezzel megnevezhet pár ponton. Az egyik, ez a klasszikus kifejezés, nem tudom, hogy a magyar nyelven ezt elkezdték az emberek már mondani, de németül, meg angolul ez már egy gyakori kifejezés, szüksége van térre, szüksége van levegőre.
Igen.
És
Ennél
na,
azért még tovább mentünk, még finomabb intim szférára, magánélete, egyéni térre.
igen, és megyünk ezt az egyéni térre meg. Hogyha nagyító alá vesszük ezt az élményt, amire szükségünk van, az elfogadás.
Igen, ezt
Olyankor jön
én
elő ez,
szinonim.
olyankor jön elő ez az élmény, hogyha valamilyen éppen alkalmazkodunk, és valamit megjátszunk, amit hogyha egyedül lennénk, nem úgy tennénk. És akkor, amire szükségünk van, hogy egyszerűen legyünk egy kicsit úgy, hogy most éppen nem kell alkalmazkodni semmilyen, hanem egyszerűen csak lehetni. Hogyha még klasszikus példa kutyánk. Ha a kutyánkkal jó kapcsolatban vagyunk, a kutya nem ítél el, nem haragszik ránk, mert nem mosogatunk el, nem tudom mindent. És van egy ilyen természetes örvendés, hogy ott vagyunk. Mikor azt mondjuk, hogy szükségem van térre, magánytérre, gyakran a kutya nagyon jól ott lehet, és nem zavar minket. És mi van, hogyha vannak olyan emberek is, akik előtt tényleg úgy lehetünk, ahogy vagyunk. És gyakran ez az élmény ismeretlen, vagy nem olyan gyakori, mert mindenféle más félelmek, meg bizonytalanságok egyféle alkalmazkodásra mozgatnak minket. És itt megkülönböztetem ezt a félelemből való alkalmazkodást az ajándékozástól, a szívből jövő ajándékozástól.
Félelemből ajándékozás, vagy
Például.
félelemből ott lenni, vagy megfelelési kényszerből,
Igen,
ez ugyanaz?
tehát én látom, hogy magyar nyelven gyakran megfelelési kényszerről beszélnek, én szívvel szeretem azt a kifejezést, hogy megfelelési vágy. Tehát ez tényleg valami, amit szeretnénk, és azáltal szeretnénk más dolgokat elérni. De mondjuk valakinél vagyunk, és elmosogatunk, és porszívozunk. És az elmosogatás és porszívozás lehet, hogy azért van, mert úgy illik, vagy azért van, mert látjuk, hogy tudjuk, hogy a személy mérges lesz ránk, hogyha ezt nem tesszük, és így tovább. És ez egy alkalmazkodás, egy félelemből, egy kellemetlen élményből. Egy másik dolog, hogy ajándékozzuk, és az ajándéknak olyan értelemben megtehetjük, de nem kell megtenni, és megtesszük, mert úgy érezzük, hogy egy szívből jövő hozzájárulás. És hogyha együtt élünk valakivel, ahol a jelenségek, amik közöttünk vannak, azok inkább ajándékozások, akkor valahogy a természetes belső tervünk ott van és adódott. Hogyha az együttélésnek sok alkalmazkodás, és mindenféle félelmek, meg bizonytalanságok vannak mögötte, és emiatt most így csinálni, de tulajdonképpen nem tennénk úgy, akkor az egész nyomasztó lehet. És egy másik jelenség, az agyunknak van egy nagyon csodálatos képessége, magyarul nem tudom, hogy nevezik ezt, neuroplaszticitás, és spontán lefordítom, ez a képesség, hogy alakuljon.
Alkalmazkodó képesség.
Egy alkalmazkodó képesség, de az idegrendszer szintjén is, és erről egyre több kutatás van. Régen még az iskolákban nekünk úgy tanították, az idegsejt nem osztódik, és az idegsejt kész, hogyha ez így van, annyi van. És, de sokkal-sokkal elevenebb, és mindenféle, hogy változik az idegrendszerünkben, és folyton alkalmazkodik, és változik. És az idegrendszer ahhoz alkalmazkodik, amit gyakran csinálunk, teszünk, és hogy jobban tegyük, amit teszünk, tehát hatékonyabban tegyük, amit teszünk. És hogyha az ösvény, amit választunk, az az izoláció, akkor az idegrendszer segít nekünk, hogy izoláltabbak és izoláltabbak legyünk. És hogyha az ösvény, amit választunk, az ezekbe az élményekbe és képekbe belesüllyedni mások nem szeretnek, és terhére vagyok a többieknek, és nem akarják, hogy ott legyek. Az idegrendszerünk. Oké, ezek szerint az organizmusnak erre van szükség, akkor nekünk még többet és még többet ebből, hogy sokkal könnyebben belecsúszunk ebbe a sémába.
Én itt nagyon gyorsan ezt a magas labdát lecsapnám, itt azon a szinten, hogy hosszú éveken keresztül én úgy gondoltam saját magamról, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket meg kell tenni, amiket így kell csinálni, ha fáj. Nem igazán engedtem, hogy az érzések bennem bármit is keltsenek, nem hallgattam az érzésekre, vagy nem engedtem érezni. És az első módszerek és gyakorlatok, amik ebből segítettek kizökkenteni, olyan banális dolgok voltak, de mégis működő dolgok, mit tudom én, például hálásnak lenni, vagy hálanaplót írni. Tehát valahol az, amit te mondtál, azt most én úgy kimondom, hogy a gyakorlati alkalmazása ennek az, leírni minden nap, és ismételni minden nap, tehát tudatosan bevinni, és az ösvényeket kijelölni, mint egy útjelző tábla az úton. Nem biztos, hogy úgy fognak menni az autók, de azért nekem lelkismeretfutásom van, van egy 50-es tábla, és én 75-tel megyek. És hogyha sok 50-es táblát tesznek, egy idő után biztos, hogy lassulni fogok. Ha már a rendőr is megjelenik, akkor már 100%. Elég a rendőrnek csak a fényképe? Vagy ha szemből villognak? Nem biztos, hogy van radar vagy sebességmérés. Hogy olyan, tehát amennyire komplex az idegrendszerünk, annyira banális, hétköznapi módszerekkel tudjuk irányítani egy füzetbe, naponta, négy sorba leírni, hogy ezért vagyok hálás. Vagy ez volt a jó dolog, felkelt a nap. Egy idő után alapvető, nem is tudom, hogy fejezzem ki, hogy az, amit te mondasz, az hogy talál nagyon egyszerű gyakorlatokkal, aztán belejön az ember, és komplexebb dolgokkal is hálás lesz, meg tudja irányítani magát. Nekem ez sokszor előjött az életemben, annak a felismerése, hogy az történik az életünkben, amit akarunk, és amire szugeráljuk magunkat. És klasszikus példa a gyerekkorunkból, amikor beragad egy-egy szülőnél, ma már nem divat, nem hallom a társ szülőknél, az osztálytárs szülőknél. De hülye vagy kisfiam, meg a tanárok. És ha ezt annyit ismételgetik, akkor a gyermek azonosul ezzel a képpel is. És hogy ebből mennyire ki lehet tudatosan is venni, egy szülő akár el is tudja vinni, tehát hogy a realitás ellenére szugerál bizonyos dolgot, és megnő az önbizalma.
Ennek van egy szép képe, amit anyunktól hallottam, matematika tanárnő néha mesélt erről a helyzetről, hogy bizonyos diákoknál, akik olyan közepesek voltak, és bizonyos dolgokat tudtak, bizonyos dolgokat nem, de volt bennük egy ilyen ambíció, amit ő felismert, és ezeket a diákokat bátorítani és dicsérni ebből az élményből, ami éppen történik, ez nagyon fel tudta szárnyalni őket. És emlékszem ilyen diákra, most nem akarom itt a nevét említeni, aki egy ilyen sémából, egy másik sémába került, és egy jó matekessé vált. Ez most nem azt jelenti, hogy valaki egy matek zseni lett ettől, de ez olyan jól mutatja, hogy sokféle készségben és képességben lehetünk jobbak, mint amilyennek vagyunk, de bizonyos érzelmi és gondolati blokkálódások vannak, amelyek az útunkban állnak. És ez nem csak a matematikára vonatkozik, ez annyiféle élethelyzetben van, ami a munkánkat illeti, tevékenységeinket illeti, és fájdalmasan, ami a kapcsolatunkat, a kapcsolódási stílusunkat, vagy ahogy magunkkal bánunk, amikor egyedül vagyunk. Igen, és a jó hír, hogy nagyon nagy a játszótér. Ez magyarul ezért furcsán hangzik, németül
mozgástér. Nem
mozgástér, mozgástér. Tehát a mozgástér az sokkal-sokkal nagyobb. És elkezdjen ezzel a mozgástérrel kísérletezni, és hogy örömünket alakuljuk mindenféle felfedezésbe ezen a mozgástéren belül, egy kifejezhetetlen ajándék, amit mi számunkra adhatunk. Igen.
Rendben, Günther. Sok mindent körbejártunk, a magányosságról nem beszéltünk annyit, de sok érintőleges dolgot. Zárszóként egy nagyon kedvelt dolgot, tanulmánynak a végkövetkeztetését hoznám ide be. Ebben a sorozatban még volt róla szó. Engem úgy megragadott, mivel szeretem a tudományos igazolásokat, és ezek, amikről mi beszéltünk, ezt statisztikai adatokkal ki tudták mutatni. Ez a Life Project, amit Bostonban sok-sok emberrel próbáltak, és ők úgy hirdetik, hogy a világ legrégebb óta folyamatosan zajló ember megfigyelés, ahol azt nézték, hogy mitől boldog az ember, néztek gazdagokat és nagyon szegényeket, és azt a tehát a végkövetkeztetés mindig tetszik, ahogy az igazgató elmondja, sajnálom, kedves hallgatók, nézők, nem a pénz, nem a hatalom. Tehát volt a kísérletükben államelnök is, de nagyon szegény is. Na, a végkövetkeztetés, már ne izgassuk a kedves itt lévőt, aki hallgat bennünket. Mégis az volt, hogy a kapcsolatoknak a minősége. A kapcsolatok minősége határozza meg a boldogságot. Ő maga kimondja, hogy de hát ez a bölcsesség, ez ősrégi, de semmi új nincs alatta, de hát ez van. Tehát nem könnyű. A kapcsolat, ahogy te kezdted, nem könnyű az életet úgy élni, hogy közben nem mi befolyásoljuk. Nem könnyű felvállalni azt, hogy lehet kudarc, lehet, hogy bekapunk egy barátunkhoz, és becsapja az ajtót. Tehát vannak olyan dolgok, ami kellemetlenek, de ezzel együtt felvállaljuk. És ott tartunk, hogy nagyon tudatosan fel kéne vállaljuk, hanem nagyon elmagányosodunk. Mert én látom Tarcsafalván, hogy 100 évvel ezelőtt nem tudott senki, nem tudott elmagányosodni. Mert egyszerűen a több generációs együttélés nem engedte meg ezt a társadalmi együttélést. És most látom, hogy a faluban azt hiszem 4-en vannak, akik egyedül élnek, magatehetetlenül. Mert ezt hozta ki a modern kor. Elköltöztek a gyerekek, az unokák messzire, és más ingert ad ez a világ, és nem a nagyszülőhöz mennek haza, hogy mesét mondjon. És elidegenedett a gyerek, elidegenedett az idős. Most ez csak az én, amit ott a 50 méteren belül látok. A végkövetkeztetése ennek a tanulmánynak, amit mind a mai napig folytatnak, az az, hogy el kell menni találkozni. Tehát ha kellemetlen, akkor is kell menni találkozni. Az egészségünk múlik rajta, az élet minőségünk múlik rajta. Én ezzel zárnám.
Abszolút, teljesen egyetértek,
Hívjuk
és
meg, ez egy ilyen TEDx-es kicsi videó, 12 perc, vagy valami 10 perc, valami ilyesmi, linkeljük ide be.
igen, megnézem, hogy a kommentárba bele fogom tenni. Én ezzel a személyelménkkel, az a szociális hálózaton keresztül, amit most már kicsit szittunk, ugyanúgy kapcsolatban vagyok.
De találkoztatok valaha, vagy csak simán követted a tevékenységét?
Nem követ, tehát barátságban vagyunk, de ilyen szociális, virtuális barátságtól elég keveset beszélünk egymással, de én.
Ő csak most ez megengedi, hogy én csak simán követem, hogy ő mit csinál, vagy egy barátságról van szó, az azt jelenti, hogy tudunk egymásról, és számon tartjuk egymást. Érted a kettő közötti különbséget?
Igen.
És akkor te
Igen, és
melyik kategóriával tudtok egymásról, vagy?
tehát abban, ez most mindegy, de azt hiszem, hogy túl sokat beszélünk erről, éppen zárjuk le, de egy mondatban, tehát a szociális hálóban használt barátság szó, ami nem összehasonlítható a hétköznapi barátsággal. Igen.
Angolul barátság, magyarul egy jobb kifejezést találtak ismerősök.
Ismerősök.
És aztán ezt fokozták. Van közeli ismerős. Na jó, az ismerős az jó, az még nem barát. Ez a Bibliában fele barát az ismerős.
De kívánok mindannyiunknak bátorságot, hogy szívből éljünk, és szívvel teljes találkozásokat.
Így is kívánok nektek, neked Günther, neked kedves hallgatunk, megbeszélő résztvevünk, szeretetteljes találkozásokat. Örvendünk, hogy vendégünk voltál.
Meggyőződésünk, hogy ezek az elmélkedések
Sok ember hétköznapját édesítik.
kérlek, segíts tervünket azáltal, hogy
megosztod,
lájkolod,
hozzászólsz,
és feliratkozol.
Hangunk így könnyebben ér el másokat is.
Kíváncsiak vagyunk véleményedre és kérdéseidre.
Ír nekünk e-mailt.
Küldj hangfelvétel.
Vagy egyszerűen csak szólj hozzá.
Találkozásaidat
éljed
teljes szívvel.
Ferenc
és Günther.